Mindezekelőtt elnézést szeretnék kérni a késésért, de azért látom, hogy jó beszélgetéssel telt az időt. Ez engem nem ment fel, de nektek legalább valami kárpótlás. Megszámoltam gyorsan az előbb, hogy hány férfi ember van itt a csapatban, és úgy találtam, hogy hihetetlenül kevés, talán még tized sem éri el. És meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy ez még soknak is tartom ahhoz képest, hogy mi volt a cím. Tehát bensőséges kapcsolat Istennel, erre csoda, hogy ennyi férfi eljött. Ez egy kimondott női téma. Női heteknek szokták ezt a címet adni, nőknek szóló könyvnek ez a címe, ilyesmivel. Férfiak? Nem nagyon. A gyülekezetben volt egy, a gyülekezetünkben volt egy férfiaknak szóló alkalom, hogyan lehetek sikeres és megbecsült férfi. A családomba jöttek az emberek. A munkahelyemen jöttek az emberek, a lelki életben nem jött semmi. De vagy azért, mert az összes férfi annyira sikeres és megbecsült a lelki élet terén, vagy ez valahogy erre nem rezonálnak a férfiak, vagy úgy érzik, hogy ez a lelki élet téma ez olyan, amiről ha rezonálunk is, nem beszélünk, ha foglalkozunk is vele, nem tudjuk azt másokkal, vagy nem szívesen osztanánk meg másokkal. Lehet, hogy ez nem volt a legszerencsésebb cím, de igazából három témára osztottam fel, vagy három dologról szeretnék beszélni a mai nap. Én megpróbálom ezt úgy előhozni, hogy férfiak számára is emészhető legyen. Az első, hogy mi a bensőséges kapcsolat alapja. Hova tartozom? Miből fakad a bensőséges kapcsolat? A második előadás arról lesz, hogy hogyan alakul ki egy bensőséges kapcsolat Istennel. Milyenre várunk. És aztán a harmadik, hogy hogyan fejlődik ez a bensőséges kapcsolat, mert ez nem olyan, hogy vagy van, vagy nincs, hanem mint minden kapcsolat, ez is egy fejlődés sem rendelkezik, növekedhet, vagy éppenséggel elhalhat, vagy elpusztulhat bennünk. Mielőtt az első előadásból belefognánk, egy nagyon közismert igeszakaszt szeretnék felolvasni Lukács evangéliumából, a 15. részből. A 15. rész 17-től a 32-ig olvasom, tékozló fiú története, mindenki ismeri, és ezért csak a második felétől olvasom. Tehát Lukács 15:17-32. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzem. Az apa viszont ezt mondta szolgálnak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik. Mire a szolga így felett. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakadta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött, és kérdett. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha meg nem szektem parancsolatodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassa a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Igazából azt lehet mondani, hogy minden belsőséges kapcsolatra való képességünket és készségünket a családi otthonból hozzuk. Azok a szeretet minták és kapcsolat minták élnek nagyon mélyen bennünk, ahogyan a saját szüleink viszonyultak hozzánk. Ahogyan édesanyánk elfogadott, ahogyan édesapánkra felnézhettünk, és ahogyan ő törődött velünk. Azonban az is nyilvánvaló, hogy nagyon sok ember, akinél problémát jelent a bensőséges kapcsolatok kialakulása, valamilyen módon egy megtört családi háttérből jön. Akár gyermekkorában úgy érezte, hogy őt az édesanyja valami miatt nem fogadta el, nem számítottak az érkezésére, vagy a családban más problémák voltak, és nem tudtak vele megfelelő módon törődni. Akár úgy, hogy az édesapjával nem találta meg a hangot a kamaszkori lázadásainak az idején, összevesztek, elhidegültek, nem tudnak egymással beszélni, nem tudtak egymással igazán jó kapcsolatba lenni. Azt hiszem, hogy Dobson írja valahol, hogy a börtönbe és a hajléktalanok között végzett munkában nem találkozott egyetlen egy olyan emberrel se, akinek az édesapjával jó kapcsolata volt. Ennyire megdöbbentően végigvonul egy-egy embernek az életén, hogy milyen az apjával és az édesanyjával a kapcsolat, milyen mintát hoz, milyen tapasztalatok élnek benne, milyen élmények és milyen felfogás, milyennek látta a szüleivel való kapcsolatában önmagát. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok ember valójában a családjában megtapasztalt hiány, akár az elfogadás, akár a szeretet hiány, vagy az odafigyelés hiány, vagy bármilyen hiány miatt, ő maga is úgy érzi, hogy ő nem tud kötődni, nem tud oda tartozni másokhoz, nem tudja elfogadni a szeretetet, nem tud őszintén és szabadon adni szeretetet. Képtelenné válik igazán mély és bensőséges kapcsolatra. Az is nagyon érdekes számomra, hogy ha valakinek nincsen társa, vagy nem tud bensőséges kapcsolatot kiépíteni, akkor azt a közösség általában megbélyegszik. Főleg, ha mondjuk elmúlt már 14 éves, kezdődik ez a megbélyegzés, hogy vele valami baj van, hiszen nincsen barátja, nincsen barátnője, biztos valami zűr van. És hogy az ember előre halad, évről évre egyre több komplexust tud felépíteni önmagába, azért komplexusnak vagyunk, hogy felépítünk önmagába. Nem ez a valódi magyarázat, de csak erre akartam utalni. És tele vagyunk azzal a meglátással, hogy valójában szeretnénk egy olyan embert, egy olyan társat, egy olyan szeretetet megtapasztalni, amely azt a belső egyedüllétünket vagy magányosságunkat feloldja, aki mellett biztonságban vagyunk, aki mellett értékesnek érezzük magunkat, akinek a jelenlétében és a támogatásában olyan dolgokra is képesek vagyunk, és nyitottak vagyunk, amire egyébként nem vagyunk képesek, és nem vagyunk nyitottak. És az érdekes, hogy ezt biztos sokan megtapasztaltátok, hogyha valakinek még nem volt komoly kapcsolat az életében, akkor többek között azért nem volt, mert akik próbálkoztak nála, azok nem ilyen embereknek tűntek. Akik mellett mindezt meg lehetne találni. Akik mindezt tudnák adni, vagy mindennek a megtapasztalásába tudnának segíteni. Viszont akinek már volt 5-6-10-20 komolyabb kapcsolata, az pedig tudja, hogy most azért nincs azokkal az emberekkel, mert ők sem voltak ilyenek. Ők sem tudták megadni ezt az elrejtettséget, ezt az értékességtudatot, ezt a biztonságot, ezt a mély valahova tartozást, elfogadottságot, ezt a nagyon-nagyon bensőséges kapcsolatot. És valójában mindenki ezután vágyik. Ezt keresi. Nagyon sokszor megdöbbentő módon házasságok mennek tönkre azon, hogy valaki, mondjuk egy feleség, egyszer csak rájön, hogy a kollégájával jobban el tud beszélgetni, mint a férjével. Vagy a cseten, egy vadidegennel, egy ismeretlennel sokkal mélyebb dolgokat tud előhozni, sokkal inkább megmer nyílni, sokkal inkább önmaga mer lenni, És úgy érzi, hogy az a másik ember, az a másik idegen, aki szintén nem a saját nevén fut, sokkal jobban elfogadja, megérti őt és ilyesmi. És ez hihetetlen hatással van az emberekre. A cseten kialakult kapcsolatokból számtalan esetben házasságok lesznek, vagy számtalan esetben széthullanak házasságok és kapcsolatok emiatt. Azért, mert annyira vágyunk erre, annyira szeretnénk egy ilyen kapcsolatot, és ha a családba jó példát hozunk, ha nagyon jó példát hozunk, akkor sokszor az a baj, hogy ahhoz mérjük, és nehéz ahhoz méltottanak. Ha nem hozunk a családba, akkor meg sokszor nem is tudjuk, hogy pontosan mit keresünk, csak azt látjuk, hogy mi az, ami nem elég, ami nem megfelelő, ami nem tölti ki ezt a vágyat, ami nem oldja meg ezt a problémát, nem tölti be ezt az űrt bennünk. Nagyon érdekes a felolvasott történetben, hogy mit akar az egyik fiú, és mit akar a másik fiú, nem? Az egyik fiú mit szeretne? Kibontakozni, szórakozni, megtalálni a maga társaságát, megtalálni a maga életét, megvalósítani a vágyait, az álmait, igazából önmagára találni. És meg is találja önmagát, ahogyan ott ül a disznók mellett, hihetetlenül éhesen, leamortizálódva, minden vágya, minden álma csalódáshoz vezetett, a barátai elhagyták, a pénze elfogyott, ott megtalálja önmagát. És mit talál meg önmagában? Hol magához tért. Amikor végig gondolta, hogy ki is ő, akkor mi jut eszébe? Nem költök kérdést. Pontosan, érdekes módon az apja jut eszébe, nem úgy, hogy na, jó, hogy az öregtől legalább megszabadultam, nem? Oké, disznók vájúja mellett vagyok, de az öreg legalább nem hatalmaskodik rajta. Mert eszébe jut az apja. Igazából az apjánál azért jó. Érdekes, hogy nem az jut eszébe, hogy az apja milyen jó ember, vagy milyen kedves, hanem csak az, hogy ott aztán van kenyér. Szóval azért ne azonosítsuk magunkat az igazi lelki emberekkel, a Biblia és a szereplőket teljesen valós fénybe tünteti fel. A legtöbb embernek nem azért hiányzik Isten, aki Isten maga, hanem mert valami hiányzik, amit Isten tud adni. És erre gondol, eszébe jut egyáltalán az apja háza, az apja közelsége, az apja körüllevő viszony, az, hogy az apja körül még a béreseknek is milyen jó, az apja körül milyen jó dolga van még azoknak is, akik ott a rangsorban a legutolsó, én meg csak fia vagyok, de talán jó lenne, ha csak egy béres lennék, ha csak odáig be tudnám küzdeni magamat az apám körébe. Döbbenetes, nem, hogy önmagát keresi, és igazából úgy találja meg önmagát, hogy rádöbben, hogy jobb az apjánál. Hogy jobb ebbe a bensőséges kapcsolatba az apjával. Mi jellemző a másik fiúra? Ő mit akar? Igazából. Igazából olyan döbbenetes ebbe a történetbe, hogy a másik fiú is egyfajta függetlenedést akar az apjától. Ő is egy kicsit húzni szeretne, kikapcsolódni. Lehet, hogy ő azt várta, hogy az apja azt mondja neki, hogy figyelj, a testvéred eltékozolta az ő részét, neked is adok dolgokat, te is költsél, egy kicsit foglalkozzál magaddal, egy kicsit csináld úgy, ahogy te gondolod, nem kell neked úgy, ahogy én mondom neked, egy kicsit így szabaduljál el innen, menjél a magad útján, intézkedj. Igazából valójában ő is ezt akarja, csak ő baromira elfogja. Ő erről nem beszél. Ő ezt nem hozza nyilvánosságra. Ő ez iránt nem tesz lépéseket, csak egy ilyen nagy belső sértődöttség van. Ne ragudjatok, hogy ennyire direktbe alkalmazom ezt, de gondoljatok egy kicsit bele. Alapvetően kétfajta utat szoktak járni emberek, akik valamilyen vallásos vagy lelki hátteret kaptak, vagy lelki nevelést kaptak. Az egyik út az, hogy amikor úgy látom, hogy itt nem tudok kibontakozni, vagy ez a pálya, vagy ez a helyzet nem adja meg azt, amit én igazából szeretnék, nem segít olyan kapcsolat kialakításába, megtalálásába, amit szeretnék, nem segít olyan életmód kialakításába, amit szeretnék, akkor fogom, és az egészet félreteszem, és elmegyek. és intézem úgy az életemet, ahogy akarom, és az egész nem is érdek. Ez az egyik része a társaságnak. Ha Istennel nem ment, akkor majd megy nélkül. Ha Isten útján nem sikerült, akkor majd sikerül nélküle. Megyek és intézem nélküle, csinálom nélküle, félredobom az egészet, hülyeségnek tartom, gyermeki dolognak tartom. Mielőtt felserdültem, még ilyenekbe hittem, mielőtt rájöttem, hogy igazából hogy gondolkoznak a férfiak, vagy igazából rájöttem, hogy gondolkoznak a nők, azelőtt még azt gondoltam, hogy így meg úgy alakul a bensőséges kapcsolat, de most már tudom a realitásokat, egészen másról van szó, nem lehet így, szevasztok, felejtsetek el engem ezekkel a dumákkal. Ez a társaság egyik fele. Megy, szépen, rossz esetben reamortizálódik gyorsan az élete. Jó esetben lehet, hogy csak a lelképen döbben rá, hogy mégsem hozta meg ez azt a gyümölcsöt, amit akart, vagy amit elvárt volna. És van a másik rész, aki otthon marad, aki továbbra is jár a gyülekezetbe, bár egy férfi sincs a gyülekezetbe, vagy egy hozzáillő hölgy sincs a gyülekezetbe, végig jár, és ott van minden alkalmon, és a szolgálatba veti bele magát, azzal a nagy sértődéssel, hogy Uram, nem egy nagy kitolás, hogy én mindig itt vagyok, és nem küldes senkit. Nem igaz, Uram, legalább egy, itt azt mondja a nagyobb fiú, hogy legalább egy kis kecskegidát adhattál volna, akivel mulatozzak, mert nem akarom ennyire alkalmazni, de tényleg, legalább, Uram, nem kell, hogy nagyon szép legyen, nagyon okos legyen, csak minimálisan elfogadható. Legalább egy ilyet. És hát mondjuk ránk gyülekezetbe levő férfekre jellemző, sokszor még ezt a kritériumot sem ütjük meg. És most gondoljatok el, hogy most beszéltem az egyik fiúról, meg a másik fiúról a kapcsolatok szempontjából. De most nézzük, hogy az atya hogyan foglalkozik velük. Mit csinál az atya velük? Hogyan viszonyul hozzá? Nézzétek, úgy látom, hogy egyik fiú se tudja, hogy igazából mi kell neki. Igazából valószínűleg, amikor az ember gyerekkorában ott van a családjában, akkor olyan természetes, hogy a szüleitől függ, és a szülei nagyon nagy hatással vannak rá. És így is vagyunk teremtve, hogy ezt megtapasztaljuk, hogy ezt átéljük. De aztán eljön a felnőtt kor, amikor a szülők helyett ezt a szerepet valami magasabb rendű atyaságnak, valami magasabb rendű szülőségnek kell átvenni. Elég rossz, ha valaki élete végig a szüleitől függ. És újra arra döbben rá, hogy nekem az édesanyám a mindenem. Vagy az édesapám a mindenem. Ez szerintem kóros. De nem az, hogy szerettem a szüleimet mindig, és nagyon fontosak a számomra, az teljesen normális. Hanem az, hogyha ennyi. Szerintem ki kell ebből lépni, és egy magasabb rendű szülőséget kell megtapasztalnunk. A mennyei atyát. A vele való kapcsolatot. Mit csinál itt a szülő a gyermekeivel? Az atya mind a két gyermekének megmutat valami magából, amit addig talán nem ismertek. Mind a két gyermekével a történt események nyomán egy bensőségesebb, egy mélyebb kapcsolatba akar kerülni. Ha az egyik fiú nem értett abból, hogy az apja odaadott neki mindent, amit kért, hogy elmehessen, nem kötötte meg, nem tartotta vissza, ha menni akart, elmehetett, és mindent megkapott, amit kért az atyát, akkor most megtapasztalja azt, hogy ha koldusként jön, teljesen leamortizálódva jön vissza, akkor az atya tárt karokkal vár. És van bocsánat, és van visszafogadás, és van ünneplés. Nem annak az ünnepe, hogy ő elszúrta, hanem annak az ünnepe, hogy végre hazatalál. És megtapasztalhatja az atyának a meg nem változott szeretetét. Ugyanazt a kegyelmet, ugyanazt a jóságot. Emlékeztek, ő csak arra gondolt, hogy a béreseknek nyílni. De arra nem gondolt, hogy ő lesz majd az ünnepelt. Hogy ő lesz majd a központi figura ezen az ünnepségen. Mert meghalt és feltámadott. Mint egy új életet kezdett volna, mert új módon ismerte meg az atyát. Új képe alakult ki róla. És nagyon jól érezte magát meggyőződésen. Azt hiszem ez az, amit Isten azokkal akar tenni, akik szakítottak vele, elhagyták őt, nagy csalódásokat éltek át, és nem találták meg azt a belsőleg megelégítő kapcsolatot, amire vágytak. azt, amelyik biztonságot ad, amelyik gondoskodást ad, amelyik felszabadít arról, hogy olyan dolgokba is belefogjunk, amiben magunktól talán nem tudnánk. Azoknak az Atya azt akarja megmutatni, azt a szeretetet, azt az irgalmat, hogy mindezek után is van visszautat számunkra. És tudjátok, nagyon sok ember tele van gátlásokkal, meg félelmekkel, hogy akkor most ezt elmondhatom Istennek, most akkor ezek után Isten vállal, ezek után még lehet mély kapcsolatom Istennel. Isten akarta ezt megmutatni ennek a fiúnak, az Atya akarta ennek a fiának megmutatni, hogy sokkal több van az Atya szívébe a fia iránt, mint amit a fia el tud gondolni, vagy amit ki tud találni magának. A fiú maximális elgondolás az volt, talán mint egy béres, talán odáig visszafogad az Atyám, talán annyit nyerhetek az Atyámtól. Jó, leszámolt velem Atyám, mint fiával, mint fia meghaltam a számára ezzel a viselkedéssel, de talán még béresként valamihez juthatok. Az Atyánál az a legbensőségesebb kapcsolat, hogy a feltámadott fiam, a fiam, akit visszanyertem, a fiam, aki újra az enyém, a fiam, akinek örülök, a fiam, akiben gyönyörködök, akinek örömet okoz, hogy szép ruhát adjak, hogy gyűrűt húzzak az ujjára, hogy sarut adjak a lábára, hogy ünnepséget rendezek a tiszteletére. Tudjátok, hogyha ez a helyzetetek, vagy az előző példa leírta jól, hogy mi mentetek az elmúlt időben keresztül, akkor gondoljatok erre az Atyára. Isten veletek is ugyanezt akarja megtapasztaltatni. Ezt a visszafogadást, ezt a bensőséges kapcsolatot, ezt az örömöt, ezt a szeretetét, ezt a gazdagságát. Mindannyian erre vágyunk, és igazából tényleg nem tudjuk ezt emberekbe megtalálni. Annyira más, amikor ezt az Atyától kapjuk, annyira bensőségesebb, annyira több, mint amit egy ember adhat. És annyira megerősíti a személyiséget, megerősíti az én képet, megerősíti a jövőképünket. Tudjátok, egész életünkben küzdünk azon, hogy az emberek elfogadjanak, és mindent megteszünk, hogy elfogadjanak, és mégse fogadnak el. Olyan megdöbbentő, hogy a mindenható Isten pedig elfogad úgy, ahogy vagyunk. És mikor mindent megtettünk azért, hogy ne fogadjon el, mi mindig elfogadjuk. Ezt tapasztaltatta meg az apa ezzel a fiatalabb fiával, ezt élhette meg ez a fiú, és ezt élheti meg mindenki, aki egyszer már úgy döntött, hogy hagyja az egészet, Istent, a vallást, a kereszténységet, és megy a maga útján, és nagyon megcsömörlött, csalódott, sok mindent elveszített, amit nem tud már visszafordítani. Sok mindenen átment, amit már nem lehet olyan könnyen kezelni és begyógyítani. Sok minden mélységet megjárt, amit nem is gondolt volna, hogy majd egyszer odáig jut. Ezt akarja nektek az Atya mutatni. Közeledjetek hozzám, mert ő kitárja a kezét és megölel benneteket, és megtapasztaljátok ezt a bensőséges kapcsolatot, amit ő gondolt ki, ő talált ki, ő választotta ti számotokra. De mit akar az apa tenni az idősebb fiúval, az ő bensőséges kapcsolatával? Érdekes dolog, hogy az idősebb fiúnak a helyzete korán sem oldódik meg. Úgyhogy ha valaki ahhoz hasonló helyzetben van, mint az idősebb fiú, nem mond neki semmit ez az ige, mert nem fejeződik be, hogy mi lesz az idősebb fiúval. Teljesen nyitva marad a történet, hogyha észreveszitek. Az idősebb fiú nem megy be az ünnepségre. Nem vesz részt az Atya örömébe. Nem örül a testvérének, és ő nem fogadja vissza a testvérét. Sőt, elmegy a kedve attól is, amit eddig csinált az Atyával. Sokféleképpen folytathatnánk a történetet, lehet, hogy valaki úgy folytatná a történetet, és másnap az idősebb fiú is összepakolt. Ő is kikérte mindenét, és azt mondta, hogy most már elegem van, és ő is elment. És akkor hazatért, akkor a fiatalabb fiú volt megsértődve, ő pakolt össze, és ő ment el. Legkülönbözőbb módokon folytathatjuk a történetet. De egy biztos, hogy itt ez a történet nincsen lezárva. Lehetne úgy is folytatni a történetet. Hogy az idősebb fiú kim volt, és aztán arra gondolt, hogy az Atya mit mondott nekem? Azt mondta, hogy hiszen mindenem a tiéd. Hiszen mindenem a tiéd. Hogy te ide tartozol hozzám. Én magamat azonosítom veled. Mi egyek vagyunk, egy cég, egy család, egy közösség. Akkor nem igazságtalan, hogy a testvérem miatt ünnepséget rendez az atyám, hiszen nem az atyám rendezi egyedül, hanem mi rendezzük az atyával ezt az ünnepséget. Mi rendezzük. Én is benne vagyok. Én is szerzője vagyok ennek az ünnepségnek. Én is részese vagyok annak az atyai tervnek, amivel visszafogad másokat, mert engem is annyira fog, befogad, és engem is annyira szeret, és velem is törődik. Gondoljátok el, hogy a fiatalabb fiú jött vissza az atyához, és az atya elé futott. Ez az idősebb fiú pedig bejött a mezőről, megsértődött, félrevonult, és az atya kiment hozzá. Majdnem azt lehet mondani, furcsa, hogy az atya többet tett ezért az idősebb fiúért, a másik testvérért, mint a fiatalabbért. Többet segített neki, hogy bemenjen ő is az ünnepi vacsorára. Többet segített neki, hogy a bensőséges kapcsolatot újra éleszze önmagában. Igazából megmondom nektek, hogy a nagyon jó vallásos, nagyon-nagyon kialakult, szabályszerű keresztény életet élő emberek számára szinte a legnehezebb újra felfedezni Isten atyai szeretetét. Isten közelségének a boldogságát, a bensőségességét, a csodáját, az örömét, a felszabadító erejét, a biztonságát. Tulajdonképpen meg kellene válaszolnom azt a kérdést, hogy miért van ez így? Hát pont fordítva volna normális, nem? Nézzétek, ez a fiú mit csinál. Annyira el van foglalva, hogy ő mit csinál az atyának. Soha át nem hágtam egyetlen egy rendelkezésedet, soha nem vettem el semmit, soha nem csináltam ezt, soha nem csináltam azt. Ezzel van elfoglalva, nem? Aztán el van foglalva az, hogy az atya mit csinál másokkal. Atyám, hát te azzal a másik fiúval mit csinálsz? Ez igazságtalan, nem így kellene. Annyira tipikus, nem? Mit csinál egy jó vallásos ember? Egy. El van foglalva, hogy én mit teszek le az asztalra Istennek. Mit szolgálok? Hogyan olvasom a Bibliát? Hogyan imádkozom? Uram, én megtagadtam magamtól még ezt is, és ezt is, és ezt is, és én ifjúságomtól fogva megtartottam mindent, és az áldozatokat hoztam, atyám. Nem úgy éltem, mint az osztálytársaim az általános iskolában, nem úgy éltem, mint az osztálytársaim a gimnáziumban, mint a főiskolai osztálytársaim, mint a kollégista társaim, nem úgy éltem, mint a rokonkortársaim, a szomszédaim, a kollégáim. Nem úgy éltem, mint a főnökeim, nem úgy éltem, mint a beosztottaim. Uram, hihetetlen, hogy kilógtam mindegyik társaságból, amiben csak életembe belekerültem. Mindig újjal mutogattak rám, hogy milyen hülye ez, egészen másképpen sem. És mit kapok, uram? Semmit! Bezzeg a másik embernek, ugye? Nem foglalkozik semmivel. Na, már van férje, felesége, szép családja. Hát ez az, uram. Na, nem csoda, hogy kicsit be vagyok sértődve. Ennyire ismerős? Akkor nem mondom meg, hogy ezt kimondom. Ez egy döbbenetes dolog, hogy képzétek el, hogy annyira szerettem volna az előadásban azt mondani, hogy figyeljetek, aki ebbe az állapotban van, hát tök egyszerű, ez és ez a megoldás. Csak a történetből hiányzik. Hiányzik ebből a megoldás a történetből. Nem csak azt mondja ez a fiú, teljesen el van foglalva, hogy ő mit tett az atyáért, teljesen zavarja, hogy az atya mit tesz a másikért, és igazából nem hallja, amit az atya neki mond, hogy mindenem a tiéd. Gondoljátok el, hogy ember mondja embernek, hogy figyelj, én annyira szeretlek téged, hogy mindenem a tiéd. A vagyonomat megosztom veled, az életemet megosztom, mindenem a tiéd. Hát elég elgondolkoztató ajánlat. És gondoljátok, az atya mondja ezt a fiának ebbe a történetbe. És Jézus ezzel azt akarta kifejezni, mintha Isten mondaná neked és nekem, hogy te hozzám tartozol, mindenem a tiéd, mindenem a tiéd. És te meg én esetleg életünknek bizonyos pillanataiba ezt nem látjuk, mert annyira el vagyunk foglalva azzal, hogy mi mit teszünk le az asztalra, meg annyira zavar, hogy az Atya mások életét hogyan intézi, hogy ezt a leglényegesebb dolgot nem halljuk, és nem értjük, és nem veszük komolyan, és nem megyünk be az Atya örömbe. És meg kell, hogy mondjam nektek, hogy az ilyen emberek nem tudnak normális kapcsolatot kérni. Mert gondoljátok el, hogyha az Atya kapcsolatát, az Atyával való bensőséges szeretetet nem fogadjuk el, akkor hogyan fogunk tudni töredékes, nyomorult emberektől szeretetet elfogadni? Akkor mégis milyen tökéletes férfinek kell lenni, aki még Istennél is jobb, mert az Urat se tudod elfogadni? Akkor esélytelen, nem lesz társad. Vagy milyen tökéletes nőnek kell lenni, ha Isten szeretetét se tudod elfogadni? Hát esélytelen, nincs olyan. Nem lesz. Akkor egyedül marad az ilyen ember. És ebbe a sértődöttségbe, ebbe az önsajnálatba tud évről évre növekedni, és ez valljuk meg nem annyira vonzó mások számára. Tudjátok, hogy az Atya mind a két fiát egyformán szereti. Az Atya nem mondott le szerintem az idősebb fiáról éppen úgy, mint a fiatal. És ahogyan nagyon örült, amikor a fiatal újra hazaérkezett, gondolom, hogy az Atya nagyon örül, hogyha ez a történet úgy folytatódna, vagyis az idősebb fiú kinnült és hallotta a zenét és a mulatozást és a táncot, és az jutott eszébe, magához térve. Hát még az Atyám béresei is vigadoznak és örvendeznek ezen az ünnepnapon. Én meg itt ülök kinn a társaságtól elszigetelten, és baromira igazságtalannak érzem az egészet. Vajon nem volna jó, ha bemennék, és mint a béresek közül egy, örvendeznék a levágott friss állathúsnak, a jó sülteknek, a vidám társaságnak az Atya örömébe? És bemenne az ünnepségre, és az Atya a főhelyet adná neki maga mellett, mert ő ide tartozik, minden az övé. És mindenki örülne, hogy ő belépett és megjött, és mindenki azt mondaná, hogy a te helyed üres volt, és téged vártunk. Hát ez is egy befejezése volna a történetnek, nincs a Bibliában, ez az én verzióm, tehát ezt nehogy valaki kiegészítésként odaírja a margóra, bár láttam, hogy senki nem igyekezett ezen. De szépen hangzik, nem? Én el tudom legalábbis képzelni, és el tudom képzelni, az Atya nem adta fel a velem és a veletek való bensőséges kapcsolat kialakítását. Nem adta fel, hogy valamilyen módon minket abból a háttérből, abból a családi gyökerek, azok nyomán a családi gyökerek nyomán, azok nyomán az élettapasztalatok nyomán, amit eddig megszereztetek, ahova eddig eljutottatok, amilyen következtetéseket levontatok az életetekből, hogy tegyen valamit azért, hogy munkálkodjon azon, hogy ti is ott legyetek az ő bensőséges közelében, mert ez az, amire elsősorban szükség van. És ez az a bensőséges kapcsolat, amelynek az alapján az összes többi kiépül. Hadd mondjak még erre valamit. Ha valaki azért cselekszik, azért akar kapcsolatokat, mert úgy érzi, hogy őt nem szeretik, nem fogadják el, hogy ő nem tartozik sehova, ő egy csökkent értékű, akkor az a másik ember számára is egészen nyilvánvaló. Meglátják az emberek ezt a motivációt, és ez hihetetlenül ijesztő. Menekülnek az emberek az ilyen belül üres személyiségeket. Menekülnek az olyan emberek elől, aki tőlem akar mindent kiszívni, ami az önértékeléséhez, a önképéhez szükséges. Mindenki azt gondolja, hú, hát ezt nem fogom tudni odaadni. Hú, én ezt nem fogom tudni, ezt a nagy vákumot betölteni. És akkor mi történik? Kiszívja belőlem az energiát, aztán rájön, hogy hát én ezt nem is tudom, aztán lelé. Az emberek menekülnek az életben. Viszont aki ezt a bensőséges kapcsolatot megtalálja az Atyával, boldog ebbe az elfogadottságba, ebbe a biztonságba, abból árad valami, ami vonzóvá teszi. Az mer szeretetet adni másoknak. Az mer mások felé elfogadó. Annak nem kell, hogy kisebbségi komplexuma legyen. Az nem fogja gyűlölni a saját testét, és nem hanyagolja el magát, hanem tudja, hogy ez én vagyok, és a legjobbat szeretném kihozni abból, amit az Atya nekem. És ez teljes természetességgel, örömmel. Azt tud örülni a napoknak és a különböző apróbb és nagyobb dolgoknak, mert megvan ez a bensőséges kapcsolat az Atyával, ami boldoggá teszi a szívet. És a boldog emberek sosincsenek egyedül. Boldog emberek sosincsenek egyedül. Sőt, a boldog emberek körül mindig nagy társaság alakul. És igazi társa is találunk. Én ezt szeretném nektek mondani, ez az első előadásnak igazából a lényege, hogy az Atya terve a te számodra, akár az egyik fiú módján haladsz, akár a másik fiú útján haladsz, az, hogy az ő vele való bensőséges kapcsolat meg kialakuljon, rátaláljál, megtapasztald, átéld, mert hiszen erre van a legnagyobb szüksége. És ennek az alapja már nem a, mit a családból hozol, nem is az élettapasztalatod, hanem ennek az egésznek az alapja az Atya irántad való szeretete. Köszönöm a figyelmeteket, és azt hiszem, hogy itt az idő, hogy kérdések következhessen. Mi volt a fiatal a fiú motiváció, hogy el akarta hagyni az apja házát, és tekinthető ez normálisnak? Igazából a történet nem mond túl sok mindent erről, tehát kitalálásokra hagyatkozhatunk, abból nekem van bőven. Szóval én azt gondolom, hogy a fiatal fiú ugyanúgy, mint az idősebb fiú nem látta, vagy nem tapasztalta, vagy nem tekintette az apját, vagy az atyát olyannak, mint aki az életét igazából be tudja tölteni, vagy igazából teljessé tudja tenni. És valahol máshol akarta ezt megélni, vagy valahol máshol akarta ezt megtalálni. Szerintem ez volt a motivációja. Egyébként sokszor van az, hogy valami, ami a nagyon kézenfekvő, vagy magától értetődő, arról azt észre se vesszük, és valami olyasmit hajtunk, vagy olyasmit keresünk, ami pedig nem fogja azt az eredményt hozni, amit elvárnánk, mert nem vettük észre azt, ami meg adott volt. És értetetlen fejtegetés volt. De sokszor nem becsüljük azt, amink van, ami ott van a közelünkben, hogyha mondjuk Isten közelsége ott van, és érezzük és tapasztaljuk, akkor sokszor azt hiszük, ez semmi, ez adott, ez általános, ez mindenkinek jó. Ez még nulla, innentől ebből kellene valahova eljutni. És miközben valahova el akarunk jutni, elveszítjük ezt, ami igazából az életünknek az értelmét megadja. És akkor nem értjük, akkor miért nem tetszik semmi, ahova eljutottunk. Utána így nem van. Válaszoltam azért a kérdésre. Próbáld megfogalmazni egyszerűbben ezt a hosszú kérdést, kérlek. Megpróbálom akkor én, hogy azt mondod, hogy mint az előadás leegyszerűsítve azt mondaná, hogy végül is Isten kell figyelembe venni, és akkor így minden megoldódik. Igen, ma nem tudnám szó szerint belemondani a mikrofonba. Még két másik előadás is lesz, ami hasonló téma, csak annyit reagálnék erre, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy így van, hogy van egy probléma, ezt jól leírja a magyarázó vagy az előadó, és utána azt mondja, hogy figyelj, a lényeg, Isten! És Isten, mint egy csodakapszula, beveszed, és hogy minden megoldódik. De a Biblia az nem ezt mondja. Tehát a bibliai történetek, hogyha olvassátok, nem egészen így működnek. Mert a fiú, gondoljátok el, ott ült a disznókvályhő mellett, az atya akkor is atya maradt, meg amikor éppen tékozolta a pénzt, az atya akkor is atya maradt, ő akkor se változott meg. Tehát a bibliai igazságok és Isten igazsága attól függetlenül valós és létezik, hogy mi éppen azt nem tapasztaljuk, vagy éppenséggel nem az van a legnagyobb hatással az életünkre, vagy nem az a fő perspektívája az életünknek. Az elmélet és a gyakorlat között az a legnagyobb különbség egyébként sok esetben, hogy kicsiszolunk egy majdnem tökéletes elméleti tudást a keresztény életünkbe. De hogyha egy teszttel meg lehetne mérni, hogy ez a szavainkba, a viselkedésünkbe, az öltözködésünkbe, az emberi kapcsolatainkba mekkora szerepet játszik ez a hihetetlen elméleti tudás Istenről és az ő igéjéről, akkor kiderül, hogy pár százalékot. kb. Úgy, minthogy 60% vagy 70% keresztjén Magyarországon, de templomba jár 10%, aki nagyon komolyan veszi 5%, végül is kiderül, hogy igazából akinek ez tényleg az egész életét meghatározza, az 1-2% maximum. De akkor azt kérdeznénk, hogy miért van probléma a 60% vagy 58% életében. Szóval érted a különbséget itt? Jó, ezek persze, csak azt akarom mondani, hogy nem az elméleti tudás megszerzése pusztán az, ami megváltoztatja az ember életét. Hogy rá hallottam, hogy azt mondják Istenről, hogy ilyen vagy olyan. Hanem egyszerűen mindannyiunknak a saját életünkbe végig kell menni azon az úton, ahogyan Isten megismert vagy megtudott igazságait megéljük. És az életünkbe azokkal találkozunk. Az életünkbe az valóságá válik. Tehát mikor egy bibliai példát mondjak nektek, a Samária asszony beszélt, hogy kicsoda Jézus. És utána Jézus ott maradt azzal a faluval egy pár napot, és utána azt mondják a falubeliek az asszonynak, hogy most már nem a te szavadra hiszünk. Most már nem hallottunk tőled egy szép történetet, hogy tényleg ez a Jézus a megváltó, hanem most már mi magunk tudjuk. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, és még ehhez mondanám azt, hogy nem is úgy van, hogyha már a múltban egyszer nagy dolgot megtapasztaltál Istenből, vagy az élet 8 vagy 10 területén tök jól együttműködsz Isten dolgaival, hogy akkor automatikusan minden területen így. A legtöbb embernek vannak olyan, hogy is mondjam, sötét területek az életében, hogy 80%-ban, nem mondjunk ilyen nagy számokat, mondjuk legalább felébe vagy negyedébe, tök jól alkalmazza, amit Isten dolgaiból, meg Isten személyéből megértett, de utána van egy olyan zűrzavaros terület, ahol vagy igen, vagy nem, és van egy olyan terület, ahol pedig abszolút nem. De ő maga inkább azzal szeret foglalkozni, ami jól megy, azzal a 15%-kal, 20%-kal, stb. És akkor az a többi pedig ott van. És Isten azokon a területeken is szeretne munkálkodni.